Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Ebben a évben is, a szorgalmi ünnepi fél évben elindulnak az Erzsébeti Esték kulturális rendezvény sorozatunk. Ennek keretén belül, ennek keretén belül előadást fogunk meghallgatni Károli Gáspárról, Takaró Mihály irodalomtörténész presbiter testvérünk előadását. Ez az őszi sorozatnak az első darabja lesz. Ezt fogja követni október 31-én vasárnap egy koncert, majd tervezetten november utolsó vasárnapján jönne a következő, amikor mostani elgondolásaink és ígéreteink szerint Frany Tamás agykutató professzor jönne közénk és tartana előadást. Akkor szeretettel felkérem előadónkat, hogy tartsa meg előadást.
Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit, aki ezen a kicsit esős, borongós délutánon rászánta az idejét, hogy gondolkozzunk egy kicsit arról az emberről, akinek valószínűleg igen nagy szerepe van annak abban, hogy ma itt 2010 magyar valóságában mi ezen a nyelven beszélünk, abban, hogy ma még van Magyarország, és abban, hogy a magyar kultúra azzá fejlődte ki magát a 20. század folyamán, amivé nagyon kevesen várták és számítottak rá. Nyugodtan mondhatom ezt, hiszen Károli Gáspárról lesz szó, akit, ahogyan látják is ott a képen, úgy nevezett el Szent Szimolnár Albert, hogy az istenes vénember. Ma szeretném Károlinak azt az arcát fölvillantani önök előtt, amit talán nem nagyon ismerünk. Hiszen ha ezt a szót mondom, hogy Károli, azonnal mindenki ugyanarra asszociál, hogy Károli Biblia. Károli azonban nem csak Biblia fordító volt, szeretnék erről egy kicsit bővebben és részletesebben is beszélni, illetleg arról, hogy ami a németeknél és a német irodalmi nyelv kialakulásában Luther Márton nevéhez és a lutheri német Bibliához fűződik, az a magyar kultúrában a Károli Biblia. Nem csak református, nem csak protestáns, hanem egyetemes magyar kultúrkincs is a Károli Biblia, hiszen a magyar irodalmi köznyelv, ezt talán nem mindenki tudja, az úgynevezett magyar nyelvjárásokból az észak-keleti nyelvjárást beszéli, a magyar irodalmi köznyelv abból alakult ki. Az a régió, ott Gönc, Vizsoly, Sárospatak és környéke, ott született meg a magyar irodalmi köznyelv, és ezt a fajta irodalmi köznyelvet először nyomtatásban a Károli Biblia terjesztette és közvetítette a magyar kultúrában. Engedjék meg, hogy most szokásomtól eltérően egy kicsit személyes történettel kezdjem a mai előadást, és ennek talán meg fogják érteni az okát is. Ez a Biblia, amit a kezemben tartok, egy olyan Károli Biblia, amelyet az én nagyapám Tóth Sándor adományozott nekem. 1857-ben adták ki, azon a nyomdagépen nyomták, a Landerer és Hackenast nyomdagépén, amin talán, hogyha messziről látszik a nyomdaképe, amelyen a 12 pontot is nyomták. Ez a mi családunkban nagyon-nagyon nagy becsben volt, ezért lepődtem meg, amikor talán 18 éves se lehettem még, amikor vagy főiskolás, már nem emlékszem rá, amikor is Tóth nagyapám odajött hozzám, és azt mondta, hogy ezt a Bibliát, ő maga is tanárember volt, nagyon büszke volt rá, hogy a tanárságot követi valaki a családban, ezt a Bibliát én most neked adományozom, ez a Biblia a te, és akkor az ő dédnagyanyját mondta, az én dédnagyanyámé volt, tehát a te ők nagyanyádé volt. Belenéztem a Bibliába, és valóban ott van benne Váci Bálint neve, és bejegyzések vannak, ahogyan ez szokásos a magyar protestáns családokban, hogy a Biblia hátuljába különböző családi adatokat írnak. Született, meghalt, adományozta, stb. Ha gyermek született egy családban, vagy ha meghalt valaki, akkor beírták a családi Bibliába. Én ezt eltettem magamnak, és őriztem a könyvtáramba. Amikor is néhány év múlva összeismerkedtem az én feleségemmel, és amikor összeházasodtunk, szokás szerint egyesítettük a könyvtárainkat. És akkor egy alkalommal, ahogyan tettük össze a könyveinket, a feleségem is elővette egy ugyanilyen Károli Bibliát. És ráadásul ugyanazt. Landerer és Heckenast 1857 Károli Biblia. És mutatja nekem, hogy nézd, milyen érdekes, benne van az én déd nagyanyámnak, Cséna Giuliánának a neve. Itt van benne a mi családunknak az összes olyan feljegyzése, amely történt az utolsó 100-150 évben velünk. És amikor készültem erre a mai előadásra, az jutott eszembe, hogy így egymás mellé tettem ezt a két Károli Bibliát, hogy lám, ezt jelenti a magyar nemzet és a magyar kultúra számára a Károli Biblia. Öt generáció és két teljesen eltérő indítatású család, az egyik valahonnan Kelet-Magyarországról, a másik Nyugat-Magyarországról indulván, aztán Budapesten összetalálkozván egyszer csak kiderül, hogy az ők nagyanyja ugyanazt a Károli Bibliát forgatta, amit az enyém. Hogy a Károli Biblia jelentősége természetesen nem csak ennyi, azt azt hiszem nem kell mondanom önöknek. De talán ezen az apró történeten keresztül is érezhető az, hogy mit jelentett a magyarság számára. Hogy ugyanazokat a sorokat olvasták, ugyanabban a hitben nevelkedtek föl. Generációk sorról sorra, évről évre, évtizedről, évszázadról évszázadra. Nos, én erről a Károli Gáspárról és erről a Károli Bibliáról szeretnék önöknek beszélni. Előadásomat négy részre fogom osztani. Az első részben Károli Gáspár életéről fogok beszélni. A második részben a wittenbergi éveiről, a harmadikban arról a művéről, amiről nagyon kevesen tudnak, mert Károli nem egy könyves szerző volt, jellemző módon az a könyv, amiről beszélni fogok, annak is az a cím, hogy két könyv, látni is fogjuk majd a címlapját. Végül pedig a vizsói Bibliáról és a Bibliafordítás folyamatáról érdekességeiről. Ki volt Károli Gáspár? 1529 körül született, azért mondom, hogy körül, mert a kutatók nem tudnak megállapodni, mind a mai napban sem. A legkorábbi dátumot 1526-ra teszik, a legkésőbbit 1531-re. A legtöbben azonban azt mondják, hogy 1529 táján született Nagy Károlyban, de nem Károli Gáspárnak született. Hallgatóim, akik engem már hallottak előadni, azok tudják, hogy milyen fontosnak tartom azt, hogy a magyar kultúra egy olyan kohó, amelybe, hogyha egy idegen vérű vagy idegen ajkú valaki bekerül, akkor az nem elég benne, hanem a magyar kultúra kiéged belőle mindent, ami selejt, ami rossz. A magyar kultúra boldogan vállalható. Így vállalta Herzog Ferencnek született verses és vápként a 20. század írófejedelme, Herzog Ferenc. Így vállalta a Petrovics István és Rúz Mária gyermekeként megszülető Petőfi Sándor. Így vállalta az a Tormai Cecil, akinek az édesanyja erejében német és francia vér folyt. Így vállalta az a nagy magyar költő, aki Gatter Miklósnak született, és mi csak Radnóti Miklósként ismerhetjük, és a sort végtelen hosszan folytathatnám. Ami Károli Gáspárunk is Radicsis Gáspárnak született 1529 körül Nagy Károlyban. Ő maga azonban szülővárosáról Károlinak, majd Károliusnak nevezte magát. Írta egyébként magyarosan is, írta K-val és A-val, sőt S-sel a végén Károlius, sőt, emiatt nevezik ugye a Bibliát is Károli Bibliának, és Csohány János professzor, aki a névkutatással sokat foglalkozott, írja le, hogy miért Károli és miért Károlyi, és hogy mind a kettő miért igaz egyszerre és használható. Csohány professzor könyvében olvastam is, magam is, mint aki magyar nyelvészetet tanultam, meg tanítom is néhány évtizede, tudjuk azt, hogy a magyarban ezt a bizonyos ellel végződő szavainkat, majd kettő ilyet fogok mondani önöknek, általában ellyel, ellipszilonnal írták is, de később pontosével ejtették. Azért mondom, hogy írták is, meg pontosével ejtették, mert az ellipszilon kiejtése a magyarban nem ugyanaz volt, még a múlt században sem. Ma már, ha azt mondom, hogy J, vagy azt mondom, hogy ellipszilon, ugyanolyan J-t ejtünk. Régebben ez nem így volt. A király szavunk például tipikusan ilyen, hiszen az a kerál, király szóból alakult ki. Vagy a Károly szavunk ilyen, amelyeket eredetileg Károlynak, Károlynak, aztán Károlynak, majd Károlynak, tehát kiejtés szerint kezdték el írni. Ezért, ha valaki azt mondja, hogy Károlyi Gáspár, teljesen igazat mond. És hogyha azt mondja valaki, hogy Károly féle bibliafordítás, akkor is igazat mond, hiszen amikor Károlyi elkerül majd Wittenbergbe magát, Kaspar Carolus Pannoniusnak iratja be a Wittenbergi Egyetem anyakönyvébe. Nos, az iskoláiról talán egy-két szót. Nagy Károlyban végzi az elemi iskolai tanulmányait, majd 1549-ben Brassóba kerül. Brassó egy szászváros. Német polgársággal egy virágzó, nagy kultúrájú város. Itt ismerkedik meg először tulajdonképpen azzal a fajta kultúrával, amely aztán később őt lángoló lelkű reformátorrá fogja tenni. Innen kerül, miután Brassóban végez kitüntetéssel 1556-ban, mint kiváló diák Wittenbergbe. Engedjék meg, hogy néhány szót szóljak Wittenbergről, mert a magyar reformáció számára Wittenberg kulcsváros volt. Amikor 1556-ban Wittenbergbe kerül, akkor éppen egy éve alakítják meg a magyar diákok, a Wittenbergi Magyar Diákok Egyesületét. Hallgatóim, aki ismeri Apáczai Csere János történetét, aki ismeri Szent Simonár Albert történetét, és ismeri egyáltalán a magyar reformáció 16-17. Századi történetét, tudja, hogy milyen jelentőség van Wittenbergnek. De egy mondatot engedjenek meg erről a bizonyos Wittenbergi Magyar Diákok Egyesületéről. Ez az egyesület egy alapszabályt hozott létre, és ennek az alapszabálynak a legfontosabb pontja az volt, hogy az egyesület támogat minden Wittenbergába, mert akkor így mondták, kikerült magyar diákot, a legfontosabb feltételt azonban mindenkinek teljesíteni kell, Wittenbergi egyetemi tanulmánya alatt köteles magyar ruhában járni az egyetemre. Úgy végig gondoltam, hogy a Wittenbergi egyetemen, egy nyugat-európai egyetemen megjelennek szegény, leggyakrabban paraszti sorból jövő, nagyon szegény diákok, és az a legfontosabb, hogy mindenki tudja, hogy ők nem németek, nem gazdag svájciak, nem franciák, hanem magyarok. Azért döbbenetes ez, mert hogyha ma a 21. században megnézzük a mai magyar fiatalságot, nem ők a hibásak érte, de mégis így van, amikor kikerülnek Nyugat-Európába, leggyakrabban az az első dolguk, hogy szeretnének minél jobban hasonlítani az ottaniakra. Károly Gáspár és a többiek, hogy néhány nevet mondjak azok közül, akikkel együtt volt Wittenbergben, a nagy reformátor Turi Farkas Pál, majd látjuk is az ő képét, Ceglédi Ferenc, Hevesi Mihály, Szegedi Gergely, Mélius Péter, Szikszai Fabricius Balázs, és persze maga Károly is, a legfontosabbnak azt tartották, hogy Wittenbergben mindenki tudja, hogy ők Magyarországból jöttek. Büszkék voltak rá. Pedig gondoljuk csak el 1556 magyar valóságát. 1556-ban már éppen 15 éve három része van szakadva az ország, ami 1541-ben történik meg. Van ott fönt egy keskeny perem, az úgynevezett királyi Magyarország. Aztán az ország középső harmada, vagy legnagyobb része, török hódoltsági terület, a harmadik pedig a kényszerből emiatt függetlenné váló Erdély. Mindenről lehet beszélni ebben az időben, csak hát magas kultúráról, meg egyetemi életről nem. Vagy mégis? És kiderül, hallgatóim, hogy a Wittenbergben, Heidelbergben, és még sorolhatnám önöknek, különösen is a holland egyetemeket, onnan kikerülő magyar fiatalok ott hagyják a nyugat-európai híres helyeket, és hazajönnek a nyomorúságba, apró kicsi falvakba, szegény eklézsiákra, néha az üldöztetésbe, vagy egyenesen a mártíromságba és a mártírhalálba, mert számukra mindennél fontosabb, hogy az anyaországba, az ő szülőföldjükbe visszatérve tudják hirdetni az Isten igéjét magyar nyelven, új hiten. Bizony ezek az emberek, és Károly Gáspár is, nem csak Bibliát fordítanak, nem csak prédikátorként hazajönnek, hanem legfontosabb dolguknak azt tartják, hogy a magyarságot neveljék valami egészen magas szintre. Szenci Morán Albertről, vagy Apáczai Csere Jánosról, Szenci ugye kicsit később, Apáczai egy jó 40 évvel, 50 évvel később fejti ki a tevékenységét. Erről a két emberről ugyanezt tudnám elmondani önöknek. Egyetemi állásokat, kérem, az egyik a prágai császárvárosban, Szenci Morán Albertről van szó, a prágai császárvárosban egyenesen a császár kegyét hagyja ott. Vagy Apáczai Csere János, aki a Harderwijki Egyetemen végez, ő a Harderwijki frissen alapított Harderwijki Egyetemen első doktora. Egy magyar, úgy hívják Apáczai Csere János. És az ember hazajön, és itt Magyarországon a nyomorúság, a meg nem értés és a hátratétel fogja őket várni. Mégsem jut eszükbe se, hogy az életet le lehet élni máshol is, a megszerzett tudást lehet kamatoztatni máshol is, mint az akkori nagy nyomorúságban három része szakított Magyarországon. Így tér haza 1562-ben a wittenbergi tanulmányai után Károli Gáspár is, aki egyenesen Göncre kerül, pontosabban 1563-ban. Az ok pedig az, hogy 1562 vége felé, amikor hazatérőben van, természetesen elmegy szülővárosába, Nagykárolyba is, amelyet azonban hirtelen János Zsigmond és a törökök közösen megtámadnak, és Nagykárolyba szorul. Az ostrom viszonylag rövid ideig tart, de Károli Gáspárt kimentik. És most egy érdekes történet, hogy kicsoda. Azt kell tudni, hogy Dobó István, a híres várkapitány, akit az egri csillagokból természetesen jól ismerünk, testvére Dobó Domokos az, aki Nagykárolyban van ekkor, ő maga is gazdag és tehetős ember, és úgy dönt, hogy miután ő eredetileg Gönc környékén születik, nagyon jó lesz a éppen megüresedett gönci parókiára ez a nagytudású ember. Ott az ostromlott Nagykárolyban ismerkednek meg. És Dobó Domokos megdöbbenve látja, hogy ez az ember, ez egy világlátott nagytudású professzor, aki mégis hazajön Magyarországra. Így kerül majd Göncre 1563-ban, és Dobó Domokos lesz az első pártfogója is Károli Gáspárnak. Hadd mondjam el önöknek, hogy az 1563-as év azért is számít nagyon fontos évnek, mert amikor ő Göncre kerül, már javában elkezdődik egy óriási nagy hitvita azon a környéken. Észak-Kelet Magyarországról van szó, arról a vidékről, ahol rövidesen föllángol is talán a legnagyobb erővel folyik a hitvita, mégpedig nem csak a protestánsok és a katolikusok között, hanem először a helvét hitvallást vallók, az új hitvallást, tehát a református hitvallást vallók, illetve az ágostai, vagyis a ma evangélikusnak mondott hitvallást vallók között. Miért? Mert ebben az időben is Kassa annak a térségnek a központja. Nekünk ma olyan furcsa, hogy Kassa lehet egy olyan térségnek a központja, ami ma Szlovákiában van, és egy nagyváros. Valójában azonban Kassa volt a szellemi központ, mégpedig a magyarság egyik szellemi központja. Csak hogy Kassa vegyes lakosságú német és magyar lakosságú város volt, német nagyon gazdag polgársággal, ők adták a kassai városi tanács többségét, akik evangélikusok voltak. Ezért aztán rögtön föltűnik mindjárt az elején, hogy ide jön egy ember, ez a Károli Gáspár nevű ember, aki nagy tudású papként van nyilvántartva, és ő bizony úgy néz ki, hogy a két vallás irányzat közül a helvéti jánosok felé húz. Ma, ha elmegyünk Göncre, egy pici jelentéktelen falut látunk, rendkívül vegyes lakossággal, amelyben talán ma már nem is a magyarság van többségben. Ha arra az észak-kelet-magyarországi térségre gondolunk, akkor tudjuk, hogy Gönc, Visoly és az a környék bizony eléggé elmagyartalanodott. Ebben az időben ez egy színmagyar település volt, és az egész környék Kassa utáni legfontosabb, legnagyobb, önálló, joggal rendelkező mezővárosa. Nem úgy nézett ki Gönc, mint ma. Nem is ilyen jelentősége volt, hanem százszor nagyobb. Nos, a gönci prédikátorság elnyerésével Károly rögtön egy forrongó eseménysorozat középpontjába került, ennek rövidesen majd a főszereplője lesz. Fönnmaradtak Göncről dokumentumok, és ezek a dokumentumok bizonyítják, hogy Károlyi még, amikor oda kerül, még egyáltalán nem akar a helvéti Jánosok élére állni. Az ellentét azonban, amiben belecsöppen, az az, hogy három vármegye, Borsod, Abaúj-Zemplén és Ung vármegye, magyar prédikátorai egyre inkább, hiszen itt vannak természetesen német származású prédikátorok is, ők az ágostai, tehát az evangélikus hitvallás szerint gondolkoznak, egyre inkább a helvéti Jánosághoz húznak, a svájci reformáció felé. És bizony a kassai városi tanács ezt nem nézi jó szemmel. Az első jelentősebb ilyen összeütközés 1562-ben a tarcali zsinat volt. Itt éppen Túri Farkas Pál és Szikszai Fabricius Balázs vezetésével az ottani papok a tarcali zsinaton Theodor Béza genfi prédikátornak a hitvallását fogadta el, és ez nagyon megrendíti Károli Gáspárt is. Theodor Bézáról majd fogok néhány szót szólni, mert neki még jelentősége lesz Károli életében, sőt, egyenesen levelet is fognak váltani Theodor Béza és Károli, többet is, ebből legalább kettő hiteles fönn is maradt. Károli valamikor az 1564 első felében csatlakozik ehhez a mozgalomhoz, és azonnal Túri Farkas Pál mellé választják, mint vezetőt. Az 1564-es újabb tarcali zsinaton már arról van szó, hogy dönteni kell, és aláírásukkal bizonyítani azt, hogy ők helvéti Jánosok, és nem hajlandók tovább más hitvallást elfogadni, csak a helvét hitvallást. Nos, tovább növekedik rangja és súlya Károlinak, ekkor már, miután sok beszédet mond, a zsinatokon mindig fölszólal, és látják a paptársai, hogy ez az ember, ez nem hordószónok. Bár a Gönczi hordó nagyon híres, és majd látni is fogjuk az egyik képen, de messze nem az a jelentősége, hogy üres szólamokat mond, hanem szigorú, kőkemény teológiai érvekkel támasztja alá, hogy miért van igaza a kálvini irányzatnak, miért van igaza Theodor Bézának, miért azt a hitvallást kell vallani, amit egyébként a második hitvallás, helvét hitvallás kapcsán mi magunk is vallunk. Nos, amikor Túri Farkas Pált eltávolítják, és Fabricius Balázs is Kolozsvárra kell, hogy menjen a Sárospataki iskoláról, akkor egyértelművé válik, hogy nem lehet más a helvéti János irány vezetője, csak is Károli Gáspár. Ezzel magyarázható az is, hogy a tiszán inneni esperességek első nagyobb törvényalkotó zsinatát 1566 januárjában éppen Göncön tartják. És itt meg kell álljak egy pillanatra, mert Károli Gáspárt esperessé választják, mégpedig ez egy nagyon furcsa dolog, nincs akkor még egészen kikristályosodva, nincsenek kikristályosodva az egyházkerületek, püspöki joggal bíró esperessé. Tehát püspöki joggal bíró esperes lesz. Megajánlják neki a püspökséget is, de Károlynak nem kell. Károli azt mondja, hogy minden akarok én lenni, csak püspök nem. Püspöki jogokkal bíró esperes ő, aki már több megye lelkészeinek a teljes bizalmát élvezi. 1566-ban aztán ezen a Gönczi zsinaton az ő vezetésével aláírják újra Béza hitvallását, egyházi törvényeket és rendtartást alapítanak, és most figyeljenek, kötelezővé teszik az ottani egyre inkább helvéti Jánossá váló egyházmegyék papjainak számára, hogy küzdjenek szóval és tettel a reformáció legújabb hajtásával, az antitrinitarizmussal, vagy más néven unitarizmussal szemben. Egyenesen kötelességük lesz. Az ottani főképviselő az unitarizmusnak egy Egri Lukács nevű nagy tudású ember, aki óriási prédikációkat tart, és kezdi megnyerni a tulajdonképpen teljes bizonytalanságban lévő híveket, némely papot is. Gondoljuk csak el, az 1560-as években vagyunk, a reformáció ágai kezdenek kialakulni, kezd megszilárdulni a különböző ágak, és akkor jönnek nagy tudású papok, akik mondanak ezt is, azt is, amazt is, a nép pedig hallgatja őket. Létfontosságú, hogy ki fog nyerni. Hallgatóim, a reformáció, ellenreformáció küzdelmét, ezen belül, a reformáción belül a protestáns ágak küzdelmét ne úgy képzeljék el, ahogy azt majd tankönyvbe leírják. Egyáltalán nem így volt. Nagyon érdekes, ismerünk olyan történeteket, hivatkozni fog rá egyébként majd Pázmány Péter is, amikor Alvincival való vitájában erre hivatkozik egy alkalommal, hogy előfordult olyan, hogy egy falu végén, amikor nem tudták, a falu mondjuk áttért Helvét Jánosnak, vagy bármilyen másnak, és a falu végén felállítottak két szószéket. Addig nem volt a baj, amíg csak a falusiak, akkor kezdődött a baj, amikor a földes úr is, cuius legio, eius religio, vagyis aki a föld, azé a vallás. Ha a földes úr katolikus, az egész falu katolikus lesz. Ha a földes úr református, egész falu református lesz. De az akkori emberek nem úgy gondolkodtak ám a vallásról és a hitről, mint a maiak. Hallgatóim, a vallási kérdések számukra a hétköznapok legfontosabb kérdései voltak. Tehát a 16. századi magyarságot ne úgy képzeljék ám el, hogy hát most vagy elmegyünk, vagy nem megyünk templomba. Arról szó se lehetett. Ha egy faluba valaki azt merte volna mondani magáról, hogy ateista vagyok, vagyis Isten tagadó, aztán nagyon is verik. Ez lehetetlen állapot volt. A falu végén kiment két szónok, ácsoltak nekik fából két emelvényt, aztán kiment a falu, és vitatkoztak. Volt, hogy egész álló nap. A hitelvekről. És tudják, mi történt? Nem mondták, hogy falusiak, hogy na, már 12 óra kész a leves, megyünk haza. Ilyen nem volt. Hallgatták az emberek. Pázmány Péter jegyzi föl, hogy volt olyan eset, ezt éppen azért mondja el Pázmány, mert éppen egy protestáns prédikátor győzött le egy katolikust. Volt olyan eset, hogy kizavarták a faluból a katolikus papot, és szerencséje volt, hogy el tudta vinni az írháját, és nem ölték meg, mint olyan téziseket és tényeket tanított, ami tulajdonképpen herezisnek, tévtanításnak nevezhetünk. Nos, ilyen volt abban az időben a hangulat, ebben a hangulatban kell majd Károli Gáspárnak győzelemre vinnie a Helvéti Jánosokat. És meg is teszi. 1567. novemberében újabb zsinatot tűznek ki, Szikszóra. A szikszói zsinat, milyen érdekes, itt Károli csak úgy tud menni, hogy menlevelet kap, mert az életét is féltenie kell, hogy esetleg megtámadják útközben, vagy letartóztatják, mint hogy Egri Lukáccsal majd ez fog történni, az antitrinitáriusok vezetőjével letartóztatják, és élete végéig börtönbe zárják. Börtönben fejezi be Egri Lukács az életét. Nos, ez volt az az időszak, amelyben életre halálra mentek az egyházi és vallási kérdések. És 1568-ban, amikor már a kassai zsinat is megvan, 1568. május 1-én, Göncön írja Károli Gáspár a levelét, amelyet három szeniorja, Károlyi Hevesi és Szikszai ír alá, és amelynek címzetje Teodor Béza, Kálvin János utóda. Mi, amikor zsoltárokat említünk, akkor mindig azt kell mondani, hogy Budimel és Béza zsoltárokat éneklünk, ők alkották meg a genfi zsoltárokat. Teodor Béza a legnagyobb tekintélyű teológus volt ebben az időben, Kálvin János utóda. És majd meglátják, amikor a Wittenberg évekről beszélünk, hogy hogy lesz egy Melanchthon tanítványból, mert Károli Gáspár Melanchthon tanítvány volt, hogy lesz egy Melanchthon tanítványból Teodor Béza feltétlen híve és követője. Hiszen levelet írnak, és ez a levél Károli Gáspár kézírásában fennmaradt. Az a jelképes jelentősége, hogy megerősítik a svájciakhoz való tartozást, és elfogadják a második helvét hitvallást. Amint megszilárdul abban a térségben a protestantizmus ilyen irányú előretörése, Károli Gáspár a Tiszán inneni, most a Tiszán túliak segítségére megy. Ennek legnyilvánvalóbb jele az 1569-es nagyváradi hitvita. Kérem, ha Károli életéről kell drámai pillanatokat mondanom, mert rengeteg ilyen volt, a magánéletéről nem fogok beszélni, ha megengedik, talán csak annyit, hogy Károli Gáspár kétszer nősült, mind a két felesége meghalt. Károli Gáspárnak három gyermeke volt, három lánya, mind a három pesti sárványban meghalt. Ez az ember teljesen egyedül maradt. És miközben érik a sorcsapások Károli Gáspárt, aközben szilárdul, sziklaszilárdá a lelkében az, amit majd a két könyvben le fog írni. Mert Károli, ha valaki nagyon keményen ragaszkodott az ő hitelveihez, az Károli volt. Olyannyira, hogy egy jattányit nem engedett soha a tanításból. A tanítás módjából, hogy azt hogyan kell megélni, a kereszténységet hogyan kell megélni, abban nagyon is rugalmas volt Kárvin. De a tanításból, az elvből, a dogmából soha egy jattányit se. Nos, 1569 Nagyváradra siet, mert ott folyik éppen egy disputa. Ez a disputa azért érdekes, mert nem Károli jegyzi le, hanem a katolikus ellenfelek. És itt ér tulajdonképpen a hitvitázó korszakának a csúcsára, mert Nagyváradon, mint Habsburg alatt való viszonylag szabadon vitázhatott, tudják kivel? János Zsigmond választott magyar királlyal és erdélyi fejedelemmel, valamint tanácsadójával, ugye Bekes Gáspárral, és ezen a nagyváradi dispután följegyzik, hogy Károli Gáspár győz. El tudják képzelni, milyen jelentősége van annak, hogy Nagyváradon ott van a hitvitán János Zsigmond, az erdélyi fejedelem. Jön valaki, egy Károli Gáspár nevű valaki, és ma ilyen jasszóval azt mondanák, és leveri. Az történik ugyanis, hogy úgy érezték, nem mindegy, hogy mit hirdet az egyház. Károli, amikor a Bibliát fordítja hat társával együtt, ugye a negyedik részben erről fogok majd önöknek beszélni, amikor Károli a Bibliát fordítja hat lelkész társával együtt, akkor nagyon gyakran van közöttük olyan, aki szeretné egy kicsit stilizálni a szöveget. És Károli azt mondja, szó se lehet róla. Ezért van az, hogy bár nem egyedül fordítja a Bibliát, mégis az egyedüli műve neki, mert amikor kész van egy-egy fejezet, hozzáviszik be. És ő szabályosan lektorálja. És amit nem tart benne jónak, azt kijavítja. És a Károli által kijavított szöveget viszik aztán át Göncről Vizsolyba, mert hogy ott van a nyomda, erről majd beszélni fogok. Károli a Biblia fordításban is a betűről betűre való hívséget tartotta fontosnak. Ezért volt a hat nagy tudású paptársa között olyan, aki a göröggel volt, aki a héberrel volt nagy barátságban, sőt tudós embere volt, és szövegkritikai tevékenységet fejtette ki, hiszen a magyar Biblia fordítás nem Károli Gáspárral kezdődött. Vannak ennek előzményei, le vannak fordítva Szent Pál levelei, le van fordítva az egész Új Szövetség, az Ószövetségből jó néhány könyv, de még senki nem tudta megcsinálni, vagy azért, mert pénze nem volt hozzá, vagy azért, mert tehetsége, vagy azért, mert ereje, vagy azért, mert ideje, ilyen is volt, de még senki sem tudta lefordítani teljesen a Szent Bibliát magyar nyelven. Károli a Bibliának különösen azokra a részeivel helyezi majd a hangsúlyt a Biblia fordításában, egy kis előzetes a Biblia fordításról, amelyben teológiai vagy dogmatikai különbségek éppen a szöveg alapon vannak, például a katolikusokkal. Nagyon fontos látni azt, hogy van egy-két olyan jézusi történet, amelyben pont ezek az apró kis nüanszok, amelyek eldöntik azt Károli szerint végleg és hitelesen, hogy kinek van igaza. Egy-egy szón, vagy egy-egy kihagyott félszón, néha egy-egy dogmatikai tantétel igazsága múlik. Emlékeznek rá a kánai mennyegzőre, azt mondja, mi dolgom, te véled, nem jött még el az én időm. Nézzék meg a katolikus szöveget. Mi dolgunk nékünk ezekkel? Mi dolgunk nékünk ezekkel? Vagy mi dolgunk, te véled? A különbség az, hogy az egyikben Máriának fogalma sincsen, vagy legalábbis csak sejtése lehet, hogy Krisztusnak mikor kell elkezdeni a tanítását és a megváltó üdvözőtéi feladatát. A másikban egyértelműen Mária, a társ megváltó, az Isten szülő anya domborodik ki. Egy kis szó az egész. Károli ezekre fektetett borzasztó nagy hangsúlyt. Nos, itt történik aztán meg, hogy Károli, mint Gönczi első pap és kassavölgyi szenior, amint elmondtam önöknek, ez azt jelenti, hogy püspöki rangú esperes, visszatér Göncre, mert úgy érzi, hogy most már végre ott van a feladata. És megint egy kis magánélet. Ugye Gönc híres volt a bortermeléséről, az egész vidék, bortermelő vidék, meg ott kialakult valami szokás is, talán a képen jól látom, hogy ez Göncöt ábrázolja, egy huszita házat, ha minden igaz. És ott a Gönczi hordó, és egy pince. Ugye híres, világhírű volt a Gönczi hordó, ez egy mértékegység is egyébként. Károli szőlőtermelő volt, bortermelő volt. Ne egy savanyú embert képzeljenek el Károli Gáspár esetében. Szerettek a papjai hozzájárni. Ugyanis mindig tudták, hogy Károli Gáspár borral fogadja őket, és sose engedett el egy papját se anélkül, hogy egy demizsont jóféle Tokaj környéki borral meg ne töltött volna, és oda ne adott volna nekik. Károli közben élte a maga életét, Károli közben élte a maga gyülekezeti életét, szemben mondjuk Szent Simonnál Alberttel, vagy Apácai Csere Jánossal, akik igazán nem a gyülekezeti prédikátorságban találták meg életük értelmét, nem véletlenül, és Istentől áldottan is akartan természetesen. Károli nem ilyen volt. Amikor A Gönczi prédikátorsága idején megkeresik őt, hogy itt volna az ideje lefordítani a teljes Bibliát magyar nyelvre, akkor elhatározza, és itt lesz majd jelentősége Wittenbergnek újra, elhatározza, hogy neki fognak a nagy munkának. Károli tudja, hogy egyedül ezt a munkát ő sem tudja elvégezni. Nagyon örülök, hogy itt szép számmal ülnek lelkipásztorok a megyéből és a megyén kívül is, és ez számomra azért boldogság, mert talán ők tudják a legjobban tanúsítani, hogy milyen fontos, ha az ember körül olyan emberek vannak, akikkel csapatmunkát tud végezni. A Biblia fordítás, a teljes Szentírás első magyar lefordítása csapatmunka volt. Beszélni fogok, hogy kik és hogyan vesznek részt ebben a munkában Károli Gáspár mellett. 1586-ban kezdi el a munkát, igen ám, de ez a bizonyos elkezdéshez nagy nehézségekbe ütközik. Elsősorban azért, mert nincs a környéken megfelelő minőségű nyomda. Majd ott el fogom önöknek mondani, hogy ki lesz az, akit odahoznak, több variáció is van, kik lesznek azok, akik pénzt adnak az első Biblia kinyomtatására. Több mint 2,5 évig, majdnem 3 évig tart a munka, a fordítás munkája. Ez idő tájt, hiszen 1586-ban és 85-ben és 86-ban 2 évre tájára megy, ott lelkészkedik, ennek pedig az az oka, hogy a nyomda körül és a Biblia kinyomtatása körül kell tevékenykednie, a nyomda megszerzése és a kinyomtatása körül kell tevékenykednie, aztán visszatér, amikor meghal a két nagy pártfogó, Mágocsi Gáspár és András, és új ura lesz annak a környéknek, Rákóczi Zsigmond. Egy pillanatra úgy tűnik, hogy a Vizsói Biblia ügye meg fog akadni. De Károli legnagyobb megelégedésére Rákóczi Zsigmond is felkarolja a Biblia fordítás ügyét. Sőt, nem csak, hogy felkarolja a Biblia fordítás ügyét, hanem nagyon jelentős pénzt is ad rá. Nos, ezután születik meg a megoldás, mégpedig abban a tekintetben, hogy nyomdát kell hozatni, nyomdát kell venni, és azt a nyomdát el kell helyezni valahol a környéken. Így kerül sor, hogy először egy német nyomdást akarnak odahívni Bártfáról, csak hogy ez a német nyomdász, ez amikor meghallja, hogy itt néhány 10 példányban fognak kiadni egy könyvet, és milyen hosszú ideig fog tartani, azt mondja, hogy köszöni szépen, nem. És akkor Mancskovics Bálint nyomdászt, aki egyébként lengyel származású, Vizsolyba költöztetik, Rákóczi Zsigmond egy házat ajándékoz neki, hogy ott rendezze be a nyomdát, valószínűleg, hogy a Mágocsiak az előző nagy mentoroknak a házát ajándékozta nekik, és itt rendezik be a nyomdát. Eközben már folyik az olvasható, szépen leírt szövegeknek a lektorálása Károli kezéből. Ő az, aki kiegészíti majd a szöveget. Ahogy elkészül egy-egy könyv, a Biblia egy-egy könyve, az ment át Vizsolyba, a nyomdába, amelyik 1588 elején kezdte el a működését. Hallgatóim, aki ismeri Szent Simonár Albert életét, az tudja, hogy milyen jelentősége volt számára, a kis 15 éves gyerek számára ez a bizonyos Biblia fordítás. Szenci 15 éves, kamasz gyerek, amikor oda kerül arra a vidékre, és ő az, aki majd áttolja, mert Göncön készülnek a szövegek, de Vizsolyban van a nyomda, át kell tolni az elkészített, kiszedett hatalmas táblákat, ilyen kordészerű valamin, át kell tolni Göncről Vizsolyba. Ez a fiatal gyerek, ez a kisfiú az, aki ebben a munkában részt vesz, és közben csodálja Károli Gáspárt, a bibliás vénembert, ahogyan ő fogja elnevezni, és ekkor határoz egy életre szólóan, hogy neki a magyarság és a magyar reformátusság szolgálatába kell állnia. Élete nagy példaképe, Szenci élete nagy példaképe, ekkor példaképévé, ekkor válik Károli Gáspár. Érdekes, hogy amikor Szenci megcsinálja majd a Psaltéri Mungárikumot, a 150 Genfi Zsoltár első magyar teljes Zsoltárnak ő lesz az első magyar fordítója, még akkor is hivatkozik arra, hogy mit tanult Károli Gáspártól. Milyen jelentősége tud lenni egy látszólag szinte ismeretlen életnek abban, ami történik a magyar kultúrában. Károli már rég nem élt, hiszen egészsége 1589-ben nagyon erősen megrendül, és akkor már csak azt mondja a társaknak, a fordító társaknak, és mindenkinek, akinek meglátogatja, hogy életének egyetlen kívánsága van, hogy lássa nyomtatásban végre a Bibliát. Nem a maga dicsőségére, hiszen Károli tudja, hogy az élete rövidesen véget ér, a nyomtatás után egy esztendővel Károli Gáspár meghal. 1591-ben. De tudja, hogy mit fog jelenteni a magyarság számára ez a Biblia fordítás. Nos, talán még annyit, hogy amikor 1591-ben Károli Gáspár meghal, az akkori magyar református papság úgy érzi, hogy legerősebb és legnagyobb oszlopát veszítette el. Igen, ez volt Károli Gáspár élete, ez volt az a kép, amiben végig tudtuk kísérni őt, a nagy református bibliafordítót. De nézzük, hogy milyenek voltak ezen belül a wittenbergi évek, hiszen igazából itt nyert indítatást Károli arra, hogy a bibliafordítást megcsinálja. A magyar reformátusság számára a legfontosabb város volt Wittenberg. Nem csak azért, mert rengetegen végeztek ott, hanem azért is, mert ennek a városnak indító ereje volt a kultúrában. Nem győzöm önöknek hangsúlyozni, hogy a 16. századi magyarság többek között azért tudott megmaradni, mert azok a fiatalok, azok a nagyon egyszerű emberek, akik elindulván, Molnár Albert is, ugye tudjuk, hogy egy egyszerű származású ember volt, Molnár családból származott. Szencnek, tehát a nevét ugyanúgy vette föl, hogy Károli Gáspár fölvette születése helyét Nagy Károlyt. Vagy Túri Farkas Pál, ahogyan fölvette Túr nevét. És még sorolhatnám önöknek, nos, amikor megalapítják Wittenbergben ezt a bizonyos társaságukat, a magyar bursát, más néven Cötuszt, akkor még együtt van a Luther és a Helvét ág. Még a Luther és a Helvét irány együtt fejlődik. Az első fél évtizedben, ahogyan az előbb mondtam önöknek, együtt tanul ez a sok zseniális magyar fiatal. És ők fogják majd megalkotni a Helvét kálvinista irányvonalat, és a Tiszántúri és a Tiszántúri egyházkerületet. Egyháztörténeti jelentőségű éveket élünk. És mindez egy kis csoportból, egy Wittenbergában együtt tanuló kis csoportból nő ki. Lehetetlen nem gondolni rá, hogy ma a 21. században az emberekkel azt akarják elhitetni, hogy te kis ember vagy. Te egy kis pont vagy. Nem tudsz te dönteni semmiben. Hagyd a nagy politikát, meg hagyd a dolgokat, pici kis ember vagy. Egy darab búzaszem. Kérem, a legnagyobb hazugság. A legnagyobb hazugság. Néha, és itt most hadd hivatkozzam, Tolstojra is hivatkozhatnék, de jobban szeretek Vas Albertre hivatkozni, mert ő magyar volt. Vas Albert az egyik regényében, az Adjátok vissza hegyeimetben leír egy fantasztikus történetet, egy apró kis történetet, de mégis egy példabeszédet gyakorlatilag. Amikor is a főhős, miután megölik a feleségét, még a gyerekét, fölégetik a házát, és tönkre megy az egész élete, és elindul, hogy megölje azt, aki oda vezette az orosz katonákat az ő családjához, meg házához, és aztán kiderül, hogy nem tud mégsem bosszút állni, mert arról az emberről, akiről azt mondták, hogy ő volt, arról kiderül, hogy nem ő volt, és akkor ott áll tanástalanul a világban, csupa dühhel és gyűlölettel, és tehetetlenséggel a szívében, hogy akkor most mi legyen vele? Az élet meghalt. Az háza oda, a feleségét megölték, előtte 40-en meggyalázták, az egy éves gyerekét fölkoncolták, mit tud csinálni ilyenkor egy ember? És eljut egy öreg örmény-terménykereskedőhöz, akit már régebb óta ismer, és megkérdezi tőle, hogy most mondd meg, mi legyen vele. És akkor az örmény-terménykereskedő azt mondja neki, nézd, én nem értek máshoz, csak a búzához. Látod, és mutat egy marék búzára, ez itt beteg, rossz, gombás, semmire való búza, ebből se jó termés, se jó kenyér nem lesz. De itt látod, és kijönt belőle egy marékkal a mérlegbe. De itt látod a másik adag búzát, amelyik erős, szép, egészséges. Nézd meg, most ide is öntök a mérlegbe. És látod, ahogy öntöm a mérleget, egyszer csak egyensúlyba áll az a kettő. És akkor fölvesz a jó búzák közül egy szemet. És azt mondja, és most jól figyelj, nézd ide, látod? Látod ezt az egy szembúzát itt a kezemben, ami van? Ezt most beteszem ide. Látod, mi történt? Ez az egy szembúza elmozdította a mérleget. És a jó búza győzött a rossz búza fölött. Hát én csak ennyit tudok mondani neked, fiam, mert én csak ehhez értek. Vagyis amikor egy emberre bízatik a jónak a győzelme rossz fölött, ez lehet a családod. Van, akire annyi bízatik, hogy a családjában legyen az ő jó búza szem. Ez lehet egy kisebb közösség, egy osztály, vagy egy kisváros, vagy egy nagyváros, vagy egy ország, vagy egy világ, kire mi bízatik, vagy a világ mindenség. A Károli Gáspárok, a Szent Simónár Albertek, az Apácai Csere Jánosok tudták, hogy lehet olyan búza szemmé lenni, amelyik el tudja dönteni a jó és rossz küzdelmét mindig a jó javára. Vagyis a reformáció, a magyar reformáció legnagyobb alakjai, anélkül, hogy látták volna, vagy láthatták volna, hogy mi lesz 1592-ben, meg 1593-ban, hiszen 91-ben meghalt Károli Gáspár, hitték rendíthetetlen hittel, hogy amit alkotnak, az a búzaszem, amelyen legyőzhető a rossz a jó javára. Nos, Wittenbergben ilyen aspektusú embereket neveltek. Wittenberg volt az a hely, ahol megfogalmazódik benne először, és most megint egy új arcát Károli Gáspárnak. Károly nem volt forradalmár, félre ne értsék. De Károly fontosnak tartotta, hogy a fennálló társadalmi igazságtalanságok ellen felszólaljon. Amikor megírja élete másik nagyművét, amelyet sajnos nem ismerünk eléggé, ez a Két könyv című. Ott van, igen. A Két könyv című műve, melyben tulajdonképpen forrásként Melanchthon tanításait olvashatjuk. Az első könyv az országoknak és királyoknak, romlásoknak, jó szerencséjüknek vagy gonosz szerencséjüknek okairól. Kérem, ebben a művében Károli Gáspár először foglalkozik a magyar irodalomban azzal a kérdéssel, amely később a reformáció ellen reformáció központi kérdése lesz, hogy Magyarország miért jutott romlásnak. Az országban való romlásaiknak okairól. És ír erről nagy protestáns prédikátor, és válaszol rá Pázmány Péter az Öt Szép Levélben, és az egyik azt mondja, hogy azért jutottunk ide, ahova jutottunk, mert a foltos hitű pápisták elfordították az Istentől a magyar népet. Ezt mondják a protestáns prédikátorok. Pázmány azt mondja, dehogy is azért. Tényleg Isten büntetése, de tudjátok, miért jutottunk ide, mondja Pázmány. Azért, mert jött a reformáció, elfordultatok az igaz hittől, és az Isten büntetése rajtatok. Ez olyan véres komolyan ment, hogy még 1620 és 1664 között élő Zrínyi Miklós, tehát a dédunok az Zrínyi Miklós, amikor megéri az Obszidió Szigetiniánát, tehát a szigeti veszedelmet. A központi kérdés ott is az. A török császárhoz leküldetik egy gonosz, aki a fülébe sugja, hogy az Isten azt üzeni, hogy büntesd meg a magyarokat, mert elfordultak az igaz hittől. Figyeljék csak, még meg se érkezik az első két jezsuita szerzetes, ők majd 1564-ben jönnek Magyarországra. Még el sem kezdődik az ellenreformáció, amikor Károli Gáspár először a magyar kultúrtörténetben megkeresi és megválaszolja az okokat, hogy Magyarország miért indult romlásnak. 1541. Nem olyan rég történt, hogy az ország három része szakadt. Nem olyan rég történt, hogy a magyar államiság az tönkre ment. Mátyás még nem olyan rég uralkodott és tette Magyarországot Európa egyik uralkodó nagy hatalmává. Hát gondoljuk csak el, ez a 15. század végéig így van. És most meg a 16. vagyunk. Alig 50 éve Magyarország európai nagyhatalom. És most romokba hever az ország. Lehetetlen egy értelmiségnek, hát még egy papnak, hát még egy teológusnak nem foglalkozni az aktuál társadalmi, nem az aktuál politikai, az aktuál társadalmi kérdésekkel. Károli Gáspár az első, aki a két könyvben ezt megírja. Károli is abban a felfogásban él, hogy a magyarság pusztulása, végveszélybe kerülése nem valamiféle történelmi folyamatok eredménye, hanem Isten büntetése. Károli ezt ki is mondja a két könyvben. Ki mondja, hogy Isten büntetése van rajtunk. Sőt, valami olyat mond, ami forradalom. A fejével játszott, amikor leírta. Mert azt írta, hogy voltak keresztény királyaink, de még nem volt egy keresztény királyunk se. Ezt tudják, hogy értette Károli Gáspár? Azt mondta, mind kereszténységet bevezették, elfogadták, keresztény országot csináltak, templomokat építettek, de mind a hatalmat és a hasznot kereste, és egy sem akart teokráciát. Károli az első, aki kimeri mondani, hogy az a királyság, amelyik a földi dolgokra koncentrál, az a királyság istentelen és pogány. Ő volt az egyetlen a 16. században, akinek a műveiben nem él a Mátyás kultusz. Hát gondolják csak el, a 16. században mindenki úgy tekintett Mátyásra. Hát most hogy tekintenénk egy olyan emberre, aki nagy hatalommá tenné Magyarországot? Azt mondanánk, az igen. Károly Gáspár nem. Az istenes, bibliás vénember, az ebben is abszolút konzekvens volt, és azt mondta, hogy egyedül az a társadalmi forma az Istentől való, amelyben teokrácia van. Ezt a 16. században kimondani, ez egy forradalom volt. Ő az első, aki fölemeli a szavát például az elnyomott jobbágyokkal kapcsolatosan. Senki le nem írja a 16. században, csak Károli Gáspár, egy pap. A nagy biblia fordító Károli. Ő az első, aki leírja, hogy tarthatatlan a jobbágyok elnyomott helyzete. Tarthatatlan, hogy még emberek halnak meg, addig a gazdagok dőzsölnek. Hát ez olyan, mint valami prekommunista beszéd. Károli mindezt a Bibliából vezeti le. Károli nem aktuál társadalmi kérdésekről ír, Károli a Bibliáról beszél. Azt mondja, ez istentelen dolog. Nem Isten szerint való, hogy a gazdag míg dőzsöl, a szegény dolgozik és éhen hal. Károli Gáspár leírja. Értik már, hogy ez az ember miért ragaszkodott úgy, betű szerint, szó szerint ahhoz, hogy ami le van írva, hogy egyedül az írás. És csak az, ami le van írva. És nem festünk, és nem mázolunk, és nem stilizálunk, és nem mondjuk, hogy hát igen, de megfelel ez a mostani erkölcsi, politikai, stb. Elvárásoknak. Soha nem akart megfelelni Károly Gáspár. Ebben a kérdésben egyszerűen nem ismert pardont. A műfaja is érdekes ennek a két könyvnek, mert látszólag értekezésnek kéne lennie, valójában azonban nem az. Az első könyv meg végképp nem az, mert ezek tulajdonképpen prédikációk, inkább prédikációk, mint értekezések. Károli meg is mondja miért, mert amit ő leír, annak egy célja van, megtérés bűnbánat által. Képzeljenek el egy elméleti teológust, aki különböző dolgokat ír, és azt mondja, hogy az én írásomnak nincsen más célja. Megtérés bűnbánat által, mondja Károli Gáspár. 1563-ban, tisztelt hallgatóim. Az első könyv végén pedig, és itt tárolja el magát igazából Károli, mert az első könyv végén, hogy mennyire nem értekezésnek szánta, hanem mennyire prédikációk, lazas gyűjteménye ez inkább, imádságok vannak. Különböző fajta, különböző alkalmakra való imádságok, melynek a lényege megint ugyanaz, megtérés bűnbánat által. Nos, ez az egészen fantasztikus életútú ember, amikor elhatározza, hogy lefordítja a vizsói Bibliát, azt hiszem, itt van is egy olyan képünk, amelyik arról szól, hogy mi az ő célja a vizsói Bibliával kapcsolatosan. Igen, olvasható. Akkor 6 lelkésztársa segítségét kéri. Hogyan válogatja össze a lelkészeket? Van közöttük nyelvész, van közöttük természettudós, teológus, görög, héber és latin tudós. Ehhez keresi aztán meg azt a nyomdást, Mancskovics Bálintot, akiről az előbb beszéltem. Képzeljék, mindezt Göncön, egy kis településen, könyvtár és egyetem nélkül. Hogyha azt mondhatom Szent Simonnál Albertről, hogy az első magyar Guinness rekorder, mert tudjuk, hogy 99 nap alatt fordított le, mint egy 10.000 sort, 9.384 sort, 5 nyelv figyelembevételével, ez azt jelenti, hogy napi 100 sort fordított, két részletben fordította, összesen 99 nap alatt, hát az tényleg Guinness rekord. Naponta 100 sort, Zsoltár sort lefordítani, figyelembe venni a francia prózódiát, dallamvonalat, a magyar prózódiát, a szöveghűséget, Lobwasser, mert németül jobban tudott, mint franciául, Lobwassert vette alapul, nézte a Károlyt, nézte az eredeti Héber szöveget, és még és a franciát természetesen, zseni volt a Szent Simon Albert. Na de mi ez ahhoz, hogy nekiáll 6 vidéki pap, egy nagy tudós, aki egyébként szintén vidéki pap, csak esperes, vezetésével lefordítani mintegy 33 000 ige verset. lefordítani a Szent Bibliát. És nincs mellettük könyvtár, nincs mögöttük fordító tudósok hada, nincs mögöttük egyetem, nincs mögöttük egyetemi katedra. Egy kis mezőváros van, és valami szent elszánás. Hallgatóim, a Károli Biblia az a hűség és a hazaszeretet könyve is. A Károli Biblia nem egyszerűen a mi szent írásunk, először magyarul, teljes egészében magyar nyelven, de ez a Biblia, ez az akkori magyar reformátorok hűségének és hazaszeretetének legékesebb bizonyítéka. A hűség és hazaszeretet könyve. Mert Károli fölteszi a kérdést, hogy hát miért van, hogy ez így nem sikerült? Tudják, ezt a kérdést fogja föltenni Szenci is. Apácai Csere János is ezt fogja föltenni, amikor ezért csinálja meg a Magyar Enciklopédiát. Apácai 1653-ban megírja a Magyar Enciklopédiát, ki is adják majd 55-be. Mikor is van a francia enciklopédia? 100 évvel később. Jött egy ilyen szigorú szemű Apácai Csere János nevű valaki, aki azt mondta, hogy az lehetetlen, hogy a tudományok latinul vannak, és a tudományokat nem lehet anyanyelven, magyar nyelven olvasni. És fogja magát, és enciklopédiát ír, ő megosztán egyedül. Igen, mondjuk ki, a hűség és hazaszeretet könyve is a Károli Biblia. Itthon ebben az időben nincsen jelentős egyetem, van helyette három része szakadt ország. Van helyette török hódoltság, van helyette szegénység, van helyette állandó harc, vannak hitviták. Akikkel azonban dolgozik, mind külföldön tanult, és mind hazajött. Nos, ők a magyar kultúra megmentői is. Hallgatóim, olyan fájó szívvel mondom most, amit mondok, tanítok középiskolában is, sokat tanítottam egyetemen is, és tudják, megkérdezem ezeket a mai gyerekeket, ki volt Károli Gáspár, fogalmuk sincs. A nevét se tudják, hallgatói. A nevét, itt ül most tanítványom, aki tanúsíthatja, hát megkérdezem a Bibliáról őket, és fogalmuk sincs róla. Képzeljék el, a Károli Gáspárok meg az életüket tették rá, hogy magyar nyelven legyen tudomány, magyar nyelven legyen kultúra, magyar nyelven legyen emelkedés. Azért hivatkozom mindig erre a nagy hármasra, Károlyra, Szencire és Apácai Csere Jánosra, mert ők egy szellemi és lelki tőről fakadó emberek voltak, bár teljesen különálló utakat jártak be. Károly Gáspár hazajön Wittenbergből, és Göncön éli le az egész életét. Szenci Molnár Robert beutazza az akkor ismert Európát. Különböző egyetemeket tanít, és hát biztosan tudják, hogy az akkori német-római császárnak is, ahogy mondtam, barátja volt, aki leveleket írt hozzá, akivel levelezett, sőt, hát az akkori legnagyobb csillagász Kepler otthonában tölt majd Kepler meghívására Szenci Molnár Robert 6 hetet, és Keplerrel életük végéig leveleznek. És még sorolhatnám önöket. És aztán ez a Szenci Molnár Albert azt mondja életének egy bizonyos pontján, hogy na most akkor haza. Úgy csinálja meg a Psaltér, mint azt mondja, hogy azért, hogy hazám nyelvén is olvasható legyen. Így keletkezik ám a Vizsói Biblia. A hazaszeretet könyve ez. És a magyar kultúra megmentői ők. Szinte mind egyszerű származású. Az előzményekről talán annyit, hogy Komjáti Belendek 1533-ban írja az Szent Pál leveleit, ő a Szent Pál leveleket fordítja le. Szilveszter János jelenteti meg először az Új Szövetséget teljes egészében. Ismerte Károly jól Szilveszter fordítását, hivatkozik is rá. De amikor az egészet nézzük, az egész nagy munkát nézzük, akkor azt kell látni, hogy nem csak teológia van ám ebben, nem csak tudomány van ebben, nem csak hazaszeretet van ebben, de amiért ma ebben a templomban mi itt lehetünk reformátusként, leginkább hit. A hit, mint tudjuk, a nem látott dolgok felől való bizonyosság. Ezek az egyszerű magyar református prédikátorok láthattak egy török hódoltságban nyomorgó országot, láthattak egy nagy német Habsburg császárt, láthattak egy náluk százszor erősebb katolicizmust, láthattak az ország déli részéről az országot elpusztításával fenyegető török veszedelmet, és ezek tették, amit tenniük kellett. Hallgatóim, Károli Gáspár hatalmas munkája nyomán és a Biblia teljes lefordítása nyomán a magyar kultúra halhatatlanjai között van. Ezt akár elismeri a mai magyar kultúrpolitika, akár nem, ez így van. Én egy olyan Magyarországban hiszek és reménykedem, egy olyan Magyarországról álmodom, ahol nem lesz olyan magyar fiatal, aki ne a legnagyobb tisztelettel említené a nagy magyar reformátor, a Biblia fordító Károli Gáspár nevét. Szeressük őt így. Köszönöm, hogy meghallgattak. De most. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Károli Gáspárt természetesen a 20. század magyar, legnagyobb magyarjai jól ismerték, az igazi magyarok. Reményik Sándor ír róla egy megrendítő verset, és engedjék meg, hogy előadásom végén most ez hangozzék el. Fölkérem Takaró Mihályt, hogy mondja el Reményik Sándor versét, a fordítót.
A fordító. Károli Gáspár emlékezetének. Alkotni könnyebb, a szellem szabad. A képzelet csaponkat szerte szét, belekaphat a felhők üstökébe, felszánthatja a tengerfenekét. Virágmaggal eget, földet bevethet. Törvényé teheti a játszikedvet, zászlóvá szeszélyt, mely lengve lázad. S vakmerően méri Istenhez magát. Az alkotás, jaj, kísértésbe is visz. A fordítás. A fordítás alázat. Fordítni annyit tesz, mint meghajolni. Fordítni annyit tesz, mint kötve lenni. Valaki mást, nagyobbat átkarolva, félig őt vinni, félig vele menni. Az, kinek szellemét ma körüláljuk, a legnagyobbnak fordítója volt. A kijelentés ősbetűire alázatos, nagy gonddal ráhajolt. Látom. Előtte türelem szövétnek, körül a munka nehéz árnyai, az ígének keres magyar igéket. Látom, hogy küzd, az érdes szítja nyelv megcsendíti-e Isten szép szavát. És látom, győz, érdes beszédinek szálló századok adnak patinát. Ó, be nagyon kötve van Jézusához, félig ő viszi, félig Jézus őt, míg nem vizsolyban végül megpihennek. Együtt érve el a honitetőt. Amíg mennek, a kemény fordítónak tám verejtékes, tám vére is hull, de türelmén és alázatán által az örök Isten beszél magyarul.
Igen, az örök Isten beszél magyarul, Károli Gáspár és társai nyomán, és ez azt hiszem megrendítően gyönyörű számunkra. Tisztelt hallgatóim, a televízió fölvette a Károli Gáspárról készült előadásomat is a Püskümaszti Könyvesházban, úgyhogy szokás szerint az előadás végén a többi egyéb előadással együtt, bent a nagyteremben össz dedikálással együtt hozzá lehet jutni. Szeretném még egyszer hirdetni, hogy október 31-én folytatódik a Pest Erzsébeti Esték, amikor is énekkarunk nagy őszi egészestés koncertjét fogja adni. Ez az őszi koncert, ez mindig újdonságokat szokott hozni, középpontjába természetesen a magyar kóruszene áll, ahogyan ezt is megszokhattuk már. Végül pedig novemberben említetted ugye Freund Tamás agykutatót, terveink szerint van még Körtvélyesi Zsolt és Eperjes Károly meghívása is a Pest Erzsébeti Estékre, akik Eperjes Károly katolikusként fog itt állni majd, és fogja elmondani a maga hitvallását Istenről, hazáról, nemzetről, és mindarról, amiért érdemes van magyarnak lenni. Úgyhogy szeretettel hívom és hivatgatom önöket továbbra is, és kérem, hogy másoknak is terjesszék ezt. Ennek a sorozatnak az a lényege, hogy újra élővé tegyük önmagunkban a múltat. Szerencsétlen sorsú nép vagyunk, nekünk a múltunkat is újjá kell építeni. Köszönöm.